Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, úgy, amint ezt János evangéliumából olvasom, János evangéliuma 20. fejezetének a 19-től a 31-ig terjedő verseit következőképpen. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus. Megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látták az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. Többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus. Megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oltalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Eddig olvastam Istenünk írott igéjét. Feleljünk az ő szavára, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, bűnbánattal és hálával állunk előtted. Bűnbánattal, mert tudjuk, hogy mi is ilyenek vagyunk, hogy nem merünk hinni, nem merünk bízni az ígéretedben. Hogy ahogy te a tanítványoknak is újra és újra elmondtad, hogy bár meg kell halnod, de fel fogsz támadni, és ők mégsem mertek bízni ebben az ígéretben. Úgy mi sem merjük rábízni magunkat olyan sokszor a te ígéreteidre. Nem merünk bízni benned, nem látunk téged elég hatalmasnak ahhoz, hogy megold azokat a kérdéseket, problémákat, nehézségeket, amikkel szembesülünk. És hálával állunk mégis, hogy te mégis magadhoz engedsz, hogy te a mi hitetlenségünk ellenére is beteljesíted az ígéreteidet, hogy te jössz és cselekszel, megmutatod a te dicsőségedet és a hatalmadat. És így könyörgünk, hogy most is jöjj közénk és cselekedj, mutasd meg a dicsőséged és a hatalmadat. Hadd lássunk téged, annak, aki te valójában vagy, az egyedül igaz Istennek, az élő Istennek, a feltámadás Istenének. És különösen is szükségünk van most arra, hogy lássunk téged, az élet és a feltámadás Istenének, hiszen szomorúsággal jövünk hozzád, és közben hálát adunk elhunyt testvéreinknek az életéért, mindazért a rengeteg ajándékért, amit rajtuk keresztül adtál nekünk. Urunk, köszönjük az ő életüket, köszönjük az ő szolgálatukat, az ő munkájukat, és könyörgünk, hogy legyél az ő családjaikkal. Te vigasztald őket, és te adj nekik igaz reménységet. Szentlélek Isten, jöjj közénk, várunk rád. Amen.
Jöjjetek testvéreim! Fennállva hallgassátok meg Istenünk igéjét, amelynek alapján az evangéliumot hirdetem közöttetek az imént felolvasott részből. János evangéliuma 20. részéből a 25. verset olvasom újra előttetek. A többi tanítvány így szólt hozzá, mármint Tamáshoz, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet oldalára, nem hiszem. Foglaljunk helyet. Testvéreim, egy kérdés, amivel indulnánk, és amin szeretném, ha újra elgondolkoznánk, vagy most először, vagy ha még sose gondolkoztunk rajta, tényleg bátran szembe mernénk nézni ezzel a kérdéssel, mitől fogunk hinni, mi kell ahhoz, hogy hinni tudjunk, mi kell ahhoz, hogy igazán hinni tudjunk. Szükségünk van hitre, szokták mondani, hit nélkül nem lehet élni, persze nem mindegy, milyen hit. Hogy juthatunk ahhoz a hithez, ami aztán Tamást, a történet szereplőjét hatalmas apostolná tette, és a hagyomány szerint ő maga éppen úgy, mint a többi tanítvány, hirdette az evangéliumot bátran. Mi kell ahhoz, hogy hinni tudjunk? A felolvasott történet alapján 4 dologra hagy hívjam föl a figyelmeteket. 4 olyan finom mozdulatra, amire szükségünk van arra, hogy igazán hinni tudjunk. Érdemes mind a 4-en elgondolkozni, hogy állunk ezzel, mennyire vagyunk készek erre. Ahhoz, hogy hinni tudjunk, testvéreim, szükségünk van saját élményekre. Szükségünk van arra, hogy legyenek saját tapasztalataink, saját találkozásaink Istennel, saját meggyőződéseink, felismeréseink. Úgy tűnik, hogy egymás meggyőződésével nem jutunk sokra, amíg az miénké nem válik, amíg személyessé nem válik. Szükségünk van olyan saját történetre, ami arról szól, hogy az Isten megérintett bennünket. És testvéreim, tudom, hogy sokan állunk abban az öbölben, amit úgy hívnak, hogy a kétségöble, vagy másképpel élve sokan vannak úgy, hogy a küszöbön állnak, hogy belépjenek, és azt mondhassák magukról, hogy én már igazán hívő ember vagyok, de valahogy az a lépés nem med. És azt hiszem, sokszor azért nem megy, mert várjuk azt, hogy személyessé váljon mindaz, amiről a templomban hallunk, vagy amiről a barátaink, hívő barátaink beszélnek, hogy mi kellene ahhoz, hogy azt a lépést meg tudjuk tenni, hogy a miénk legyen a hit. Hát, hogy sajátunká váljon. A feltámadott Krisztus megjelent a tanítványoknak, nem tudjuk, hogy kiknek. Nekem úgy tűnik a szövegből, azt valószínűsítem, hogy mind a 10 tanítvány ott volt Tamáson kívül, ugye Júdás már nem lehetett ott. Ott voltak a tanítványok, bezárt ajtónál megjelenik Jézus, és Tamás erről a nagyon meghitt, nagyon szép, nagyon különleges, megrendítő, és hadd mondom így, meggyőző találkozásról lemarad. Hát természetes az, hogy ezek után nem látszik rajta, hogy ő találkozott volna Jézussal, különbözik a tanítványoktól, mert ő nem élhette át azt, amit ők átélnek. Lemaradt, kimaradt. Testvéreim, érthető, hogy elkezd kételkedni, hiszen még nem pünkösnél vagyunk, hiszen még éppen csak hallották a híreket az asszonyoktól, hogy Jézus föltámadt. Úgy vannak, mint mi most húsvét után, hogy hát valamire emlékszünk, de még friss az emlék, még nem ülepedett le, még nem vált valósággá egészen a mi életünkben, és a tanítványoknak megadatott, hogy Jézus rájuk köszönt, békesség néktek, megjelenik közöttük az zárt ajtókon keresztül, magától megmutatja az oldalát. És hallva Tamás, azt nyilván azt gondolja magába, hogy majd én is elhiszem, ha ilyen élményben van részem. könnyen belefuthatunk egy beszélgetésben is ilyenre, hogy te elmondod, hogy mi minden ért a templomban, vagy keresztkérdéseken, vagy egy lelki beszélgetésen, és akkor azt mondja, hogy na jó, ez a te élményed, rendben. Majd én is elhiszem, ha velem is ez történik. Te elmondod, hogy gyógyított meg Isten, vagy hogy segített meg. Ő meg azt fogja mondani, hogy majd én is elhiszem, ha velem ez megtörténik. Testvéreim, legyünk objektívek, ez természetes, ez rendben van. Nem elég Tamás számára, és senki számára az, hogy mások hittapasztalatát hallja, de ő maga ezt nem érte át. Mégis, ez reményre ad okot, amikor bizonyságot teszünk a hitünkről, a saját történetünkről, hogy mégiscsak valami reményt nyit, valami kaput nyit, valami csak elindult Tamásban, hiszen amikor kimondja, hogy majd, ha én is láttam akkor, ebben benne van az, hogy ő is szeretné látni, elindult valami kíváncsiság felé. Fontos, testvéreim, ezért, hogy elmondjuk, hogy mit éltünk át Istennel, hogy milyen felismeréseink vannak egy-egy templom után, egy-egy bizonyságtételt mi magunk végighallgatva, egy-egy igeolvasás, egy imádság után. De ne várjuk azt, testvéreim, hogy ez a mi élményünk rögtön másokat is hitre indít, azonnal megtérnek, hogy hallják, hogy velünk milyen nagy dolgot tett az Úr, vagy mi mit ismertünk föl, mert az még a mi élményünk, az még csak a mi fölismerésünk, az még csak a mi örömünk és a mi hitünk. Az ő hite, a kételkedő, várakozó, kíváncsi Tamás hite, az majd akkor indul el, ha neki is lesz találkozása. Tamás azért elég provokatív módon, hegyén mondja mi régies szóval, azt mondja, majd ha én is átélem, amit ti, és elég naturalisztikusan elmondja, hogy mi lesz az, ami őt hitre fogja indítani. Nem tudom, hogy azokban, akik úgy ismerik magukat, hogy még nem lépték át ezt a küszöböt, vagy még nem mondanák magukat biztosan hívő embereknek. Vajon mire várunk? Vagy hadd kérdezem így, mire vártok? Jó lenne megfogalmazni, hogy mi lesz az, ami után hinni fogunk. Mi kell ahhoz, hogy Jézus bebizonyítsa, hogy van, és ha ezt megteszi nekem, akkor ezek után hinni fogok. Érdemes ezt kimondani, és egy kicsit magunk előtt tartani. De lépjünk tovább. Milyennek látjuk Tamás, testvéreim, ahogyan olvasunk róla? Csak ugyan mi is úgy látjuk, ahogyan hallottuk is lelkésztársamtól, hogy a hitetlen Tamás, mert ezt szoktuk mondani, maga a Szentírás is ezt mondja, teljes joggal van még egy történet feljegyezve Tamásra, amikor ő kételkedik, vagy megfogalmazza az ellen érveit Jézussal szemben. De vigyázzunk, nehogy fölényeskedéssel vagy fejcsóválva, mint a beérkezettek, azt mondjuk, hát ez a Tamás bizony még csak itt tart. Testvéreim, nézhetünk rá másképpen is. Nézhetünk rá úgy, hogy ő kimerte mondani, amit gondolt. Hogy őszinte volt. Hogy mert kételkedni. Őszinte ember volt, aki meglehetősen naturalisztikusan, mindenféle félrebeszélés nélkül kőkeményen megmondta, hogy mit gondol, mire vár. Testvéreim, ha a másik 10 tanítvány nem lett volna ott, valamelyik közülük, nem ugyanígy lettek volna? Biztos, hogy csak Tamás volt a hitetlen. Vagy ha mi nem lettünk volna ott Tamás helyében, mi nem lettünk volna ilyenek? Én azt hiszem, hogy érdemes egy picit a pozitív részét látni Tamásnak, hogy kimeri mondani, nem hiszem. Nem hiszem. Kimeri mondani a modern ember, a 19.-20. század emberének nagy mondatát, hiszem, ha látom, megmeri mondani a tutit. Testvéreim, sok lelkész és hitoktató görcsbe rándul, ha olyan hittanosokkal vagy felnőttekkel találkozik, akik olyanok, mint Tamás, akik így bemernek szólni, akik mernek kérdezni, akik fölteszik a nehéz kérdéseket. Bevallom, néha én is szorogok ezektől a helyzetektől. De testvéreim, vigyázzunk, ne kövessük el azt a hibát, hogy az ilyenfajta embereket elűzzük, vagy leírjuk, vagy csak simán hitetleneknek bélyegezzük. Nem egy olyan emberrel beszéltem, akit a templomtól az riasztott el, hogy volt egy pap, akinek föltette a kérdését, az meg lehúrogta, és azt mondta, hogy maradj csöndbe. És hitetlennek bélyegezte. Holott a kérdéseinket a Biblia mindig is arról, abba bátorít bennünket, arról tesz bizonyos, hogy föl kell, föl lehet tenni a kérdéseinket Istennek. Már az ószövetségi zsoltáríróknál ezt látjuk, és ezt látjuk az új szövetségben is. Szabad kérdezni, szabad kételkedni, testvéreim. Én azok közé tartozom, akik szintén gyomorgörcsöt kapnak néha egy-egy kérdés kapcsán, bár az ifisek már annyira megedzettek, hogy alig-alig van olyan kérdés, amit még nem kaptam, és nem izzadtam le tőle, hogy erre mi a válasz. Tehát nagyon zavarba már nem jövök, de azért én sem keresem az ilyen helyzeteket, de a hittanosaim, tanítványaim, akik valaha tőlem tanultak, bármit föltetik a kezüket, ha nem így van, hogy mindig mindenkit arra bátorítottam, hogy merjen kérdezni, és merjen kételkedni. És vannak kérdések, amiket föl kell tenni legalább egyszer, kétszer az embernek az életébe, sőt, hívő emberként is újra és újra vannak kérdések, amiket fel kell tenni, amíg mély, belső bizonyossággá nem válnak, amíg a válaszok kőbe nincsenek vésve, vagy elértünk a falig, és háromszor bevertük a fejünket, és azt mondtuk, erre tényleg nincsen válasz. Utána jártam, nincs válasz. Mindig erre biztattam mindenkit, de azt is elmondtam, hogy a kételjeinket, a kérdéseinket mindig valahogy Isten jelenlétében, mindig őt keresve, mindig a bizonyosságra várva tegyük fel. Mert ha mindezt Istennek háttal tesszük, ha csak úgy tesszük, hogy nem érdekel a válasz, én Tamáson egyébként nem ezt látom, akkor bizony könnyen lehetünk hittagadókká, és könnyen lehet, hogy Isten szava nem fog elérni hozzánk. Mindig ezt valahogy egy imádságos közegben Istent keresve kell tegyük. Testvéreim, minden esetre azt látjuk, hogy Jézus elfogadja Tamásnak a szavait. Amikor Tamás kételkedik, Jézus jól válaszol rá. Nem marasztalja el úgy egyértelműen, hogy nem kellett volna kételkedned, jaj, te milyen hitetlen vagy Tamás, bár néha mond ilyeneket Jézus, miért hitetlenkedtek, miért vagytok kicsinyítőek. De Tamást komolyan veszi, komolyan veszi, és elmegy hozzá. Elmegy hozzá, és elfogadja a kételkedését, de ugyanakkor, figyeljétek meg Jézust, szembesít is önmagával. Ez a nagy dolog, hogyha egy kételkedővel, kérdezővel beszélgetve úgy tudunk felelni, hogy nem csak egy kapok-adok, egy ilyen kérdez-felelek játékba megyünk bele, hanem miközben válaszolunk, egy tükröt is tartunk, és szembesítjük önmagával, hogy ez vagy te. Ezt teszi Tamással. Nézd bele ebbe a tükörbe, hogy ki vagy te. Bele is néz Tamás. Észrevettétek, testvéreim, ezt már húsvétkor is mondtam nektek, hogy Jézus a legnagyobb mondatait kételkedőknek mondja el? A legnagyobb mondatokat olyanoknak tartogatja, mint Poncius Pilátus, vagy a samáriai asszony. Emlékezzetek rá, mi mindent mond neki. Sőt, Tamásnak is egy alkalommal a búcsú beszédekben, amikor megakasztja Jézust a beszédében, olyan szépeket mond Jézus. Helyet készítek nektek, elmegyek, elétek megyek. És akkor Tamás így bevágja, hogy urunk, de hát nem tudjuk, hová mész, honnan tudnánk akkor az utat. Ez Tamás. Temetéseken is mindig ezt a részt felolvasom, hogy legyen, aki ebbe beletalál, hogy Jézus meg lehet akasztani a beszédében. És Jézus nem azt mondja, Tamás, figyelj, erre majd műsor után beszélgetünk, majd menjél ki, majd megbeszéljük, most ne szólj bele. Hanem azt mondja neki, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ezt a hatalmas, nagy mondatot egy kételkedőnek mondja el. És itt is Tamás kötekedik, kételkedik, és megkapja azt a mondatot. Tamás, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Micsoda mondat ez, testvéreim. Ízlelgessük. Mondjuk ki, és finom ízét, különlegességét átéljük. Micsoda mondat ez. Vagy ott van Nikodémus. Elmegy Jézushoz, és hát olyanokat mond neki, hogy hát hogy mehetnék vissza anyám méhébe újra, hogy hát hogy születhetnék újra. Teljes értetlenség, teljes sötétség. És Jézus mit mond neki? János 3.16. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A legnagyobb mondat. És kikapja? Egy kételkedő. Jézus szereti a kételkedőket és a kérdezőket, főleg azokat, akik nála keresnek a kételjükre és a kérdezésükre választ. Valóban, testvéreim, azt tanulhatjuk meg ebből a történetből, hogy a kételkedés és a kérdezés kaput nyithat Isten számára a mi szívünkön is, de nem elég. Nem elég. Nem elég arra, hogy igazi válaszokat találjunk. Ahogy hallottuk az előbb, hogy nem elég a mások hite, hanem azt mondottuk, hogy saját bizonyságra, saját élményekre van szükségünk, saját felismerésekre. Éppen így igaz, hogy nem elég a kételkedés. Kaput nyithatnak ezek, mások bizonyságtétele, kérdések, kétségek, de nem elég arra, hogy bizonyosságot találjunk. Harmadszor tehát azt szeretném a szívetekre helyezni, testvéreim, hogy a kérdezésen és a kételkedésen túl van egy másik út. Ahogy Pál apostol olyan szépen vezeti be az 1 Korintus 13-at, amikor különböző kegyelmi ajándékokat tárgyal, és azt mondja, de mutatok egy ennél különb utat is nektek, és akkor elmondja a szeretet himnuszát. De most is egy kicsit különb utat szeretnék mutatni, ez pedig az alázat útja. Benne van ebben a történetben az alázat? Tamásban van alázat? Van, aki azt mondja, hogy nem. Van vagy nincs? Ez kérdés volt. Hát van, csak a végén. A végén. Hát leborul, nem? Azt mondja, én Uram, én Istenem. Micsoda sóhaj ez. Ez nem egy előre megfontolt teológus imádság, testvéreim. Ez egy olyan sóhaj, ami csak térden születik meg. Ott van benne az alázat. A feltámadott megjelenésékor erre az útra szép lassan rátalál Tamás. Testvéreim, higgyétek el, hogy a kételkedésbe bele is lehet fulladni. Vigyázzunk vele. Mert hát végső soron ki is vagyok én, hogy az Isten fincoktatom és kérdezgetem. Néha el is fáradok ebbe, testvérem, amikor föltesszük a kérdéseinket, még egyszer mondom, föl kell tenni, de egy idő után azt mondom magamban, nem volna jobb csöndbe lenni és letérdelni? Nem volna jobb abba hagyni és azt mondani, hogy Uram, itt vagyok, letérdelek előtted alázattal? Nem olyan, amikor Isten fincoktatjuk, mint a viccben van, hogy a befőtt teszi el a nagymamát? Nem egy kicsit egy ilyen felfordul dolog, hogy mi nyomjuk falhoz az Istent, aki bennünket teremtett? Testvéreim, alázattal kell Isten fele közelednünk, mert másképp nem nyílik meg. Nem mondja azért az írás, hogy nyugodtan maradjatok kételkedők és kevélyek. Sőt, Jakab levelében azt olvassuk, hogy Isten a kevélyeknek ellene áll, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Valahol azt mutatják a régieknek az írásai, felismerései, sok-sok lelki élmény, amit az ember végigolvas, végighallgat, hogy igazából Isten mutat magából a kételkedőknek és a kérdezőknek is, de igazából valóban megnyílni Isten azoknak nyílik meg, akik alázattal keresik őt, akik letérdelnek és azt mondják, én Uram, én Istenem. Mi a baj a kételkedéssel? Még egyszer mondom, van egy pillanat, van egy időszak, vannak időszakok, amikor szükség van rá Isten előtt. De az a baj benne, hogy én vizsgálom, én kutatom, én vádolom az Istent. Én vagyok a középpontban. Holott az Isten hit azt jelenti, hogy Isten van a középpontban, vagy őt helyezem középre, a hatalmas Istent. Tamásnak a kételkedő, tudakozó, két kérdező attitűdje miatt a katolikus világban a teológusok védőszentjének is szokták őt nevezni, és valóban igaz, hogy a teológia egy olyan tudomány, amely rákérdez dolgokra, és rendszerez, és próbálja kikutatni, megérteni, és rendszerbe foglalni az Isten dolgait, és ezért valóban fontos a teológiában a kérdezés. De testvéreim, a teológiának történt egy nagy árulása, amikor kivették a szerzetesek kezéből ezt, és berakták az egyetemekre, ami kezdetben még rendben voltak, csak ahogy jött a felhomályosodás, az egyetemek szépen kikerültek az Isten hatalma alól, és olyan tudománnyá tették a teológiát, amely elszakadt az imádságtól, amiben a szerzetesek még benne éltek. Az imádság, az alázat útja, és a tudomány, a kérdezés kéz a kézben kell járjanak, és akkor rendben van. Mert az az örök kísértése a teológia tudományának és a mi amatőr teológusságunknak is, mert mindnyájan teológusok vagyunk, hiszen teszünk föl kérdéseket, keresünk válaszokat, rendszerezzük az Isten dolgait, másképp nem tudunk meglenni. De a mi teológizálásunknak is az a nagy hibája és az a nagy kísértése, veszélye, hogy bizony elkezdünk magunk körül forogni és elveszítjük az alázatot. Bizonyítsa be! Ha van Isten, akkor ezt és ezt csinálja. Nekem olyan Isten nem kell. Hányszor hallottam ezt tőletek? Ha ilyen az Isten, akkor nekem nem kell. Meg miért nézi ezt Isten? Ez mind teológizálás. És ha ezt nem imádságban, nem alázattal teszem ezt a kérdezést, kételkedést, akkor el fogok szakadni Istentől. Ebből van, hogy az utóbbi századok teológiára olyannyira elszakadt Istentől, hogy olyan teóriákat hoztak elő, ami a Szentírásnak a teljes tekintélyét kikezdte. Hogyan lehetséges olyan teológia, amely a Szentírás tekintélyét kezdi ki? Én is tanultam e féléket. Nagy kár volt. Testvéreim, a teológia szép tudomány, de tudnunk kell, hogy mekkora nagy kihívás, amikor te teologizálsz otthon a Bibliát olvasva is. A véges kutatja a végtelent, a teremtett a teremtőjét, a kicsi a hatalmasat. Isten nem birtokolható, és nem foglalható rendszerbe, és független az emberi rendszerektől. Ezért testvéreim, különös, de Isten néha önmagának is ellen mer mondani, és azt mondja az alázatosoknak kegyelmet, tehát hát Tamás nem volt alázatos, mégis kegyelmet kap. Néha Isten átlépi a saját szabályt, szabad arra, hogy ne a mi rendszereinkben mozogjon. Szabad arra, hogy Tamásnak, a kételkedőnek minden alázatot ment, először Tamás mégis megjelenik neki és odáll elé, mégis eljön hozzá. És velünk is előfordulhat, hogy ami kihívó, kemény kérdéseinkre Isten jön, és lehet, hogy a legvadabb dolgot fogalmaztad meg most a magadban, hogy na akkor fogok hinni, ha, és lehet, hogy még ezt is megcsinálja neked Isten, mert van hatalma rá. Hallottam én már furcsa történeteket Istenről. Velünk is megtörténhet. Istennek sokféle útja van. Ám mégis érdemes elgondolkozni, Tamást halva és látva, melyik a jobb út Istenhez? Majd, ha én látom, én Uram, én Istenem. Tamásnak meg kell tanulnia, hogy a kételkedő, tudakozó, kérdező attitűdje alázat nélkül semmi nem elég a hithez. Igen, vannak kérdések, amiket fel kell tennünk, amiket komolyan kell vennünk, tegyétek is Isten előtt. Előbb van a kételkedés, ez benne van, de Isten az alázatban tud igazán megérinteni bennünket. Testvéreim, hadd mondjam nektek egészen személyesen, ha megkérdeznétek tőlem, mi az életem legnagyobb kihívása, mi az, ami nekem a célja az életemnek, amellett, hogy Isten megismerjem és önmagamat, akkor második helyen biztos azt mondanám, hogy az alázat. Kevés van bennem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Hogy álltok alázat dolgában? Én nagyon rosszul. Nagyon csodálni tudom az igazán alázatos embereket. Na nem a csöndeseket, mert azok belül nem alázatosak sokszor, vigyázzunk. Az introvertáltság nem egyenlő alázattal. Hanem az igazi alázatos embereket, azokat nagyon tudom csodálni. Úgy szeretnék alázatosabb lenni. Remélem a ti imádságotok is ez. Merünk-e tehát kérdezni? Jól kérdezni? Van-e hozzá alázat bennünk? Jó lelkülettel kérdezünk-e? Vagy a kérdéseink középpontjában mindig én vagyok? Testvéreim, végül negyedszer, hogyan lehet hívővé az ember? Tamás élete tanít bennünket. Tanítványsága első éveiben Jézussal nagyon sok időt tölt, meg is érinti Jézust, a kezét. Akkoriban nem volt divat a kézfogás, de talán megérintette Jézust, ismerte Jézus testét, hogy vette a levegőt, látta a szemét, ismerte a mozdulatait, talán messziről is felismerte őt. Ott volt Jézus közelében, aztán amikor föltámadt, távol lett tőle, illetve amikor meghalt, és a föltámadása után még nem érinthette, és vágyik erre az érintésre. De igazából nem azt kapja, amire igazán vágyik, hanem többet. Vágyik arra, hogy az ujjait a sebébe bele mártsa, megérintse. Érdekes, hogy a többieknek simán megmutatta ezt Jézus. Aztán oda megy Tamás, az neki is megmutatja, de nem olvassuk, hogy megérinti Tamás. Attól még megérinthette, ami a Bibliában benne van, az a biztos, nem tudjuk a többi teória. Én valahogy úgy képzem, hogy végül nem érintette meg Jézus sebeit, hanem azonnal térdre hullott. Legalábbis én a helyében azonnal összerogytam volna. De megérinti mégis Jézus sokkal mélyebben, mint gondolná, a lelke mélyéig. És ez a történés lesz élete legfontosabb pillanata Tamásnak. Ez az a kályha, amitől majd mindig el fog indulni. Ez az a saját élmény, ami az ő helyreállítása, rehabilitálása lesz. Amitől mindig el lehet indulni. A saját hitélménye, amire vissza lehet gondolni. Van nekünk ilyen, testvéreim? Van neked olyan hitélményed, amikor majd nehezek jönnek, erre vissza tudsz gondolni, hogy akkor megérintett Isten, akkor én megérintettem. Amikor a fájdalom, a kételkedés fog el, amikor betegséggel küzdesz, amikor nehézségek és vesztességek vannak az életedben. Van-e olyan élmény, amihez vissza tudsz menni, amiről tudod, hogy innentől kezdve biztos, hogy Jézus Krisztus él, és az én megváltom. Ha nincs, kérjed. Kérjed a rehabilitálásodat, a helyreállítatásodat, hogy legyen egy olyan pont, amonnan mindig el tudsz indulni, mint Péternek majd, ha Isten megsegít, jövő héten beszélgetünk róla, a Genezáret taván, amikor megjelenik Jézus, és megkérdezi, szeretsz engem. Vagy amit Nikodémus, vagy a Samária asszony él át, vagy Kleopásék az Emmausi úton. Sok-sok fontos élmény. Testvéreim, a hitetlen, elgyengülő, kételkedő életünk egyszer csak találkozik Krisztussal, a föltámadottal, és reményt kapunk, élő reményt, békességet. Ez az, amire utána mindig vissza tudunk gondolni. Testvéreim, összefoglalom, arról beszéltem előttetek, hogy ahhoz, hogy hitre jussunk, nem elég mások bizonysága, bár kaput nyithat, hanem saját élményre van szükség. Arról beszéltem, hogy kell tudnunk kételkedni és kérdezni, de azt Isten előtt, és azt is mondtam harmadszor, hogy ezt alázattal tegyük, mert alázat nélkül nem fog megnyílni előtted az Isten drága világa. És végezetül arról szóltam, hogy kell legyenek olyan helyreállítatásaink, bűnös időszak után, elkóborlás után, vagy először életünkbe, amikre mindig visszagondolhatunk, ahogyan ezt főgondnok úrtól tanultam, ezek amolyan mérföldkövek, vagy kilométerkövek, nem tudom, hogy szoktad mondani. Melyiket? Mérföldkövek. Tehát Csabától tanultam, hogy ezek olyan mérföldkövek, amikre visszagondolunk, hogy ezeket megtettük, ezek ott vannak. Adná Isten, hogy sok ilyen kő lenne az életünkbe, de egy biztosan, amikor találkoztunk mi is a föltámadottal. Húsvétot ünnepeltük, testvéreim, adja meg a mi Urunk, Istenünk, hogy ez a húsvét, ez olyan ünnep maradjon, amiben hétről hétre megbizonyosodunk. Jézus Krisztus él. Amen. Köszönjük, Atyánk, azt a végtelen gyengétséget, türelmet, ahogyan felénk viselted magad. Köszönjük, hogy Tamásban és sok más tanítványodban megmutattad már, hogy milyen türelmes vagy, hogy milyen hosszú tűrő, és hogy milyen gyengéden tudsz bánni a bűnös emberrel. Köszönjük, hogy ma is gyengéden bánsz velünk, hogy szólhatunk hozzád, hogy közel jössz, hogy énekelhetünk neked, hogy még megengedted, hogy levegőt vegyünk, hogy felhoztad ránk a napot, hogy körülveszel annyi jóval és annyi figyelmeztetéssel, ami hozzád terelgeti a lelkünket. Köszönjük ezt a sokféle utat, amit felénk jársz, hogy a tiéd legyünk. Kérünk, Urunk, adj nekünk engedelmes szívet. Adj figyelmet, hogy felismerjünk, amikor te üzensz, amikor te terelgetsz bennünket. Könyörgünk, Istenünk, hogy segíts nekünk, amikor mélységekben járunk, veszteségekben, amikor munkahelyi gondjaink vannak, emberi küszködésekben vagyunk, emberekkel küzdünk, amikor betegség üti fel a fejét az életünkben, amikor a halál közelében járunk gyászunkban. Urunk, könyörülj rajtunk, és add, hogy a Te igéd valóban megvigasztaljon bennünket. Engedd, hogy a Te ígéreteidbe bele tudjunk kapaszkodni valóban. Könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, de minden közösségért, ahol téged segítségül hívnak, hadd lássuk a te munkádat, hadd tapasztaljuk a te jóvoltodat. Engedd, Urunk, hogy jó bizonyságtevőid lehessünk, akik ajtókat tudnak nyitni, akik kíváncsiságot tudnak gerjeszteni azokban, akikben még a kétség van. Urunk, legyél minden kérdéseink közepette, hogy válaszokat találjunk, hogy békére és megnyugvásra találjunk. Így vigasztalj, így erősíts és bátoríts bennünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.
Fennállva fogadjuk Isten áldását. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, ő maga fog titeket felkészíteni, megerősíteni, megszilárdítani és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.